Hitvalló. Beszélgetés életről és szentírásról. Ambrus József költővel Tamás Falvi Hanna beszélget.
Köszöntök minden kedves hallgatót, ez a Hitvalló című műsorunk, Tamás Falvi Hanna vagyok, és a mai vendégünk a stúdióban Ambrus József, erdélyi származású magyar költő. Gyergyó Szentmiklósban született az 1960-as években. Erdélyi származású magyar költőként már 16 éves kora óta ír, bár többször abba hagyta, valamása szerint a vers mégis mindig a vérében lüktet. Mikor költözött Magyarországra? Gyermekkorában is már fontosnak találta, hogy megélje a magyarságát?
Amióta az eszemet tudom, tehát mindig magyarnak vallottam magamat, foglalkoztatott az a gondolat, az az adiféle gondolat, hogy egy városon van Budapest. Ez annyira megfogott, hogy ugye az idők folyamán mindig húzódott bennem, hogy egy városon van Budapest, és ez vajon milyen lehet az a Budapest? Tehát, hogyha Adit elvarázsolta, akkor valószínű, hogy engem is el tud varázsolni. Meg kell, hogy lássam én azt, hogy ott mi van. Tudjuk, hogy a 70-es, 80-as években a Romániában milyen volt a politikai helyzet, tehát nem lehetett Magyarország jönni. Valahogy mégis 1988-ban sikerült egy katolikus papnak köszönhetően, tehát voltak kapcsolatai. Csíkszeredában az útlevélosztályon elintézte nekem, hogy 14 napot tölthettem Magyarországon. Az volt az első állomásom. Hát előtte már én úgy kacsingattam erre, hogy vajon hogy lehetne, hallottam, hogy már átjönnek emberek, nem mennek vissza, szöknek a határon. Ez is foglalkoztatott, de valahogy nem mertem belevágni. 88-ban, februárban jöttem először, és mikor leszálltam a nyugati pályaudvaron, jöttek, mentek a villamosok, a fény, tehát úgy éreztem, mint Chicagóba, tehát egy egyszerű falusi gyerek bekerül a nagyváros forgatagába, áll a nyugati pályaudvar kapujába, és néz jobbra-balra, az a rengeteg ember, na ez a város, ez a Budapest volt 88-ban. Utána visszamentem Erdélybe, utána ugye megdőlt az a rendszer, ami ott akkor élt és uralkodott. 90. január 23-án jöttem át újra, szintén föltérképezni a lehetőségeket. Utána még egyszer hazamentem, és márciusban jöttem, úgyhogy akkor már volt tapasztalatom, tudtam, hogy mi hol van, voltak ismerőseim, volt egy nagyon kedves család az első kerületben, a várba, a Faragó Pista bácsék, és ők segítettek, ők velük dumáltam meg, hogy mi hol van. Onnan indult el az én egész magyarországi pályafutásom, az első kerület, Fortuna utca 5 számból.
Hogyan emlékszik vissza Erdélyre akkoriban? Milyen volt? Mennyire volt önben ridegség vagy ismeretlenség Erdély iránt, tehát mennyire volt idegen önnek az a hely?
Erdélyt mai napig szeretem, tehát rendszeresen visszajárok, ugyanolyan szívem csücske a Hargita, Erdély minden olyan pontja, ahol vannak ismerőseim, ahol megfordultam. Több helyet megemlíthetnék, mint például Gyulafehérvár. Jártam én római katolikus kántoriskolába, én is pap akartam lenni. Úgy jártam, mint József Attila, hogy végül is nem lettem, mert úgy, mint őt, hogy eltanácsolt Szegeden, hát úgy engem is eltanácsoltak Gyulafehérváron, mert megbuktam latinból, és aztán úgy egy kis szomorúság öntött el a szívemet, és aztán úgy éreztem, hogy ugye, hogy megnyíltak a kapuk Magyarország felé, akkor az a gondolat született meg bennem, hogy nekem erre kell orientálódnom, tehát jött az a gondolat, hogy egy városon van Budapest, tehát akkor próbáljam meg itt az életet. Ugyanúgy, mint az erdélyi vonalam, meg a magyarországi vonal, tehát gyakorlatilag ugyanúgy úgy él bennem, mint egy simpár, tehát mind a kettő egyszerre halad. Ugyanúgy, ha tehetem, megyek, jól érzem magam otthon, jó föleveleníteni a gyerekkori csintalanságokat, a gyerekkori haverokkal találkozni, megemlékezni azokról a dolgokról, amit ott tettünk, akár jó, akár nem. A szívemnek az egyik fele azért az ugyanúgy magyar, de azért erdélyi.
Akkor nem volt olyan tapasztalata, hogy ott idegen lenne, vagy hogy nem úgy kezelnék, hogy nem fogadhatnák el a magyarságát?
De volt ilyen egyébként. Tehát nagyon sok Erdélyben él az a gondolat, hogy ott azért, hát ki kell mondani, hogy ott azért lebozgoroznak, ami hazátlant jelent, és ez nagyon fáj az erdélyeknek. Ha átjönnek ide Magyarországra, itt már nem egyszer hallottam, hogy itt azt mondják, hogy román, de most már ez az utóbbi időben azért egy kicsit megváltozott a helyzet, és azért az emberek is egész az iskolában a gyerekek is kezdik átlátni, hogy azért Erdély Magyarországnak ugyanolyan gyermeke, mint bármelyik elszakított terület. Fáj az ottani embereknek az, hogy alakult a helyzet, és sajnos, hogy kisebbségbe kell élni, hogy nem úgy működnek ott a dolgok, tehát például egyszerű eset, ami az utóbbi időben is megtörtént, hogy egyszerű helységtáblákat áthúznak, a magyar nevet lesatírozzák, és a románt írják föl, tehát forrik az emberekben a dű, szeretnék, hogy úgymond azt az autonómiát, amit szeretnének kiharcolni maguknak, azt valahogy valamikor megkapják, hogy mikor történik meg, ezt nem tudom. És talán akkor oldódna meg az a kérdés, hogy úgy megnyugodnának az emberek, és azt mondják, hogy oké, hogy ez nem az anyaországban élünk, az anyaországgal, szomszédos országban, de megélhetjük a magyarságunkat ugyanolyan esélyekkel, mint mondjuk Magyarországon.
Mit jelent önnek magyarnak lenni? Mi az, ami főként ide vonzotta, a nyelv, a kultúra, vagy egyfajta az a szakrális magyar jellemző, ami így a magyar emberre jellemző, hogy nyitottak vagyunk, vagy befogadóak a vendégekre?
Nekem a magyarság minden esetre valahol azt jelentette, hogy oké, hogy én Gyergyó Szemiglóson születtem, és magyar iskolába jártam, tehát a magyar gyökereket szívtam magamba, magyar, minden vénám, minden velő magyar, de valahol itt mégis nyugodtabb az élet ilyen téren. Mondhatom, hogy itt valahogy úgy egy kicsit a lelkem megnyugodott, úgy nem felejtettem el a szülőföldet, és ugyan harcolok érte, és megteszek mindent, amit lehet, de azt érzem, hogy nyugodtabb vagyok itt. Tehát nem érnek atrocitások, bármerre megyek, nem mondják azt, hogy azt, amit az előbb mondtam. Úgy lelkileg kiegyensúlyozottabb lettem, utána már itt végeztem az egyetemen Szegeden, a bölcsészkaron. Úgy folyamatosan jöttek az impulzusok, a plusz doppingok, és egyszerűen úgy nem mondhatom ezt, hogy mintha itt születtem volna, de úgy beilleszkedtem, úgy beolvadtam a magyar közösségbe, az itteni magyar közösségbe, a magyar társadalomba, és azt érzem, hogy fölvettem a ritmust, és most már azt látom, és azt érzem, hogy innen talán többet tudok segíteni az erdélyi problémákon, az erdélyi magyarságon, mint hogyha ott lennék, mert itt ugyan alakultak kapcsolataim, több a lehetőség, szóval sokfele járok irodalmi körökbe, a versekkel kapcsolatosan irodalmi estek, nagyon sok ismert személyiséggel megismerkedtem, akikkel ugyan nagyon sokszor megvitattuk, meghánytuk, vetettük ezt a problémát, ami van, ami megnyugtatná a határon túli magyarokat is. Én úgy gondolom, hogy nem bántam meg, tehát ez a nyugalom hozta azokat a lehetőségeket, hogy elkezdtem komolyabban venni az írást, tehát és elkezdtem nem csak írni, hanem ugye szeretném magam megmutatni, mint ahogy mondta az Adi is, hogy hát én is írok a fióknak, de hát valaki kiolvass el, meg kell mutatni magunkat, tehát azért írunk, hogy vállaljuk fel a kockázatot, vállaljuk fel a megmérettetést, és Magyarországon több a lehetőség, mint Erdélyben. Habár most ott is nagyon jó lehetőségek vannak, ott is ki tud bontakozni egy fiatal tehetség, de abban az időben, tehát a 90-es években, tehát úgy 90 januárjában, amikor én átjöttem, akkor még azt se tudtam, hogy mihol, merre, nem ismertem senkit, csak úgy sétálgattam a körúton, próbáltam megismerni a várost, ismerkedtem emberekkel, próbáltam, volt egy gyergyószárhegyi író, a Bartis Ferenc, akit nevezhetek a mentoromnak, megismertem őt, tudtam, hogy létezik, ugyan megtaláltam, hogy a 8 kerületben a Vas utcával lakott, a szegény most már meghalt, ő volt a mentorom, nagyon sokat segített nekem, és az volt nekem a bázisom, tehát pár verssel mindig elmentem ő hozzá, és akkor ott megvitattuk, hogy mindig mondta nekem, hogy Józsikám, ez a vers, ez jó, csak itt egy kicsit ez a csavar nem annyira jó. Tehát, és akkor hazamentem, és újra, és akkor ahogy kezdett úgy fölvirágozni a kulturális életem is, és kezdtem irodalmi köröket megismerni.
Ugye mára már tagja Váci Mihály irodalmi körnek, a Szabolcsi írótábornak, és az Erzsébet városi esték szellemi műhelynek is. Utazzunk vissza most oda, ahol az első verse született. Mi jut eszébe arról, hogyha azt mondom, hogy egy szem búza az élet?
Hát az egy érdekes történet. Egy érdekes történet, hát vissza kell menni valóban a 2 évvel korábbra mennék vissza. Ugye 16 éves voltam, amikor úgy megmutattam az első versemet. de már 14 évesen kezdtem el írni, csak hát az még nem mondhatom versnek. Tehát van egy-két versem, ami megvan abból a korszakból. 16 éves voltam, amikor bekerültem Gyulafehérvárra, és ott kezdtem el írni igazából komolyabban. Volt egy magyar tanárom, a Simf János, ott ő volt, akinek megmutattam az első írásomat, és ugye pap tanár nem veheti el a diák kedvét, mindig mondta, hogy Józsikám, ne hagyd abba. Írtam még egy verset, volt, amikor elmondta, hogy ha nagyon rossz volt, akkor ez, hát ezt itt kell átjavítani, aláhúzigálta mindig pirossal, vagy mit tudom mi volt nála, hogy ez itt nem igazából passzol, ez, amaz, stb. Tehát, szóval ő is megpróbálta elindítani. Ugye kézirat, minden írás kéziratba volt. Hát Gyulafehérvár volt az első lehetőség, ahol volt írógép. Ez akkora nagy szám volt egy írógép akkor, hogy szinte, mint most egy laptop. Hát írógéppel szépen én a kézirataimat legépeltem, összekötöztem szépen egy ilyen mappába, hát elvittem egy nyomdászhoz, bekötöttem körülbelül 60-70 verset, nem tudom pontosan mennyi van benne, és az lett az Egyszem búza az élet. Az első verses kötetem, de az ilyen házilag gyártott ilyen sufni tuninga, hogy mondják ilyen szleng nyelven. Amikor ilyen irodalmi esteken beszélek, akkor tehát onnan szoktam kezdeni, hogy hát első verses kötetem ugyan a férfiének hivatalosan, ami megjelent sokkal később, de igazából az első könyvem az, ami A4-es formátumba piros vászonnal bekötve úgy nézett ki, mint egy nagy pártkönyv. Tehát az egyetlen és az első könyvem, az Egyszem búza az élet.
Máig egyébként kézzel írja a verseket, vagy számítógépben?
Ma már könnyebb számítógépen írni, mert ott van a laptop, mindig nyitva van. Ha valami eszembe jut, akkor odaülök, gyorsan leírom. Sokkal egyszerűbb javítani, törölni, újraírni, vagy hogyha nem jó, totál kitörölni az egészet, és újraírni, de általában nem szoktam törölni, mert ha megvan egy vers, és hogyha mondjuk este vagy hajnalban, vagy amikor fölébredek, van már, nem egyszer volt, hogy hajnal 3-kor fölébredtem, bementem a szobámba, leírtam a gondolataimat, és mentem, és visszafeküdtem, és aludtam tovább, és ezt még mikor elmesélem embereknek, akkor mondják, hogy hát te nem vagy normális. Hát mondtam, igenis, hát valóban, hát melyik az a költő, meg az író, amelyik vérbeli író költő, amelyik normális, mindegyiknek van egy kis valamilyen jobbra-balra beütése. Hát én ezt vállalom én is, tehát, és ezért a laptop azért óriási segítség, hogy hát ez gyorsaságban nagyon-nagyon pillanatnyilag, ha jól jönnek a gondolatok, és tényleg a múzsa homlokon csókol, akkor gyorsan meg lehet írni egy verset. Ha pedig nem, akkor ott lehet javítgatni, törölgetni, tömöríteni, lazítani a versen, vagy hogy mondjam, faragni kényedre, kedvedre.
És volt már olyan, hogy este nem bírtál aludni, mondjuk, mert annyi gondolata volt? Vagy hogy van ez a múzsa? Mikor jön? Mi az ihlet állapota?
Ó, ez annyira változó. Annyira változó. Tehát hallottam már olyan kollégát is, azt mondja, hogy hát ő délelőtt leül, írogat, megírja a versikét kávézás közben. Én nálam nem így van. Tehát én soha nem ülök a számítógép elé úgy, hogy na most írok egy nagy verset, vagy írok én most egy jó verset, vagy most írok. Odaülök, olvasgatok, tehát úgy szoktam, hogy föllapozgatok írókat, költőket, nézegetem, hogy ki mit írt. Rengeteg verset olvasok egyébként, olvasok kortárs költőket, és de ahogy olvasok, közben a hátsó kis agyamba ott van egy ilyen kis rellé, egy kis valami, ami be van állítva a versre. És olvasok szépen, és hát akkor jön egy pillanat, és akkor gyorsan félre mindent, és akkor elkezdem írni. Nagyon sokszor van, hogy megosztok különböző közösségi portálokon, biztos te is láttad, hogy részlet. Megírok 2-3 szakaszt, és akkor én tudom már, hogy ott mit akarok. Akkor nem veszítem el a fonalat akkor is, hogyha nincs időm folytatni, vagy dolgom van, vagy ott marad a számítógépbe, a laptopba, és 2 nap múlva odaülök, és akkor tudom, hogy igen, az a vezérfonal, azt ott kell folytatni, és úgy ott annak úgy kell történni. És így akkor nem veszítem el, mert nagyon sokszor volt, hogy éjszaka fölébredtem, és erősítgettem a gondolatot az agyamba, hogy na, majd reggel ezt leírom, és akkor ez így lesz, és ezt így kell, és mondtam, reggel fölébredtem, azt se tudtam, miről van szó.
Érzett valaha művészi válságot, hogy úgy gondolta, hogy abba hagyja az írást, vagy hogy nem tudja majd folytatni, ugye az első verses kötete után, ami tulajdonképpen így házilag lett elkészítve, egy nagyobb idő maradt ki, mire kiadta a Hivatalosan a férfiének című kötetet. Ez az időszak így természetes, hogy vannak ilyen kihagyások, hogy ilyenkor érlelődik az emberben a gondolat, meg kell az élményeket is begyűjteni, vagy általában ilyenkor megijed, hogy nem fog tudni utána újra papírt meg tollat ragadni.
Hát szerintem mindenkiben van ilyen szellemi szárazság, vagy infláció az életében, amikor ilyen holtpontra kerül tanába, hogy tehát nagyon sokszor felteszem a kérdést, hogy kell a vers, egyáltalán írunk, de minek? Tehát ugyanúgy, mint a 90-es években, hogy átjöttem Magyarországra, írtam, utána ugye albérlet, kellett dolgozni, fönn kellett tartanom magamat, hát nagyon nehéz volt, utána jött egy hullám újra belelendültem, könnyebb volt az életem. Tehát ez az életvitelemtől függ, mert hogy most nem olyan rég volt közel három éves németországi, hát nem kiküldetés, hanem munkám, külföldön dolgoztam, és hát az is elég kemény fizikai munka volt, és egyszerűen annyira megviselt, és annyira leszívta az energiámat, hogy egyszerűen nem volt erőm, nem volt energiám. Hullafáradt voltam, fogtam a könyvet az ágyba, és úgy elaludtam a könyvvel együtt, és többször volt ilyen, de most már azt érzem, már lassan 10 éve, hogy megtaláltam a hangomat, és főleg most az utolsó könyvemmel, ami most jelent meg a trianoni Magyarország évfordulójának a századik évfordulóra, Egyedül Európában címmel, én ezt tartom a legjobbnak, így a férfiénektől eljutva az Egyedül Európáig, tehát voltak hullámvölgyek, de nem olyanok, mint régen, hogy több évre abba hagytam. Volt, hogy írtam, mit tudom, több napon keresztül 2-3-4-5 verset, és volt olyan 3-4 nap, amikor egyszerűen azt éreztem, hogy most nem jön semmi. És ezt nem szabad erőltetni. Ezt hagyni kell, mert hogyha valakinek az agya erre van kódolva, előbb-utóbb úgyis kipattan az illet, és ugyanúgy, mint a muzsáról, hogy beszéltünk, tehát akár a muzsa, vagy akár bármi más az életben történik olyan pillanat, ami akár fájdalmas, vagy akár boldogító pillanatok. Én mindig azt mondom a fiatal kortárs költőknek is, hogy akik azt mondja, hogy nem tud írni, mert nincs illet. Hát írd meg azt, hogy nincs illet. Vagy írd meg azt, hogy most rossz kedved van, nem jól mennek a dolgaid, a családban probléma van, veled probléma van, és már ezekből is negatív vers, mert nekem is sok pesszimista versem van, és sokszor én is megkaptam azt, hogy hát Józsikám, egy kis vidámságot, olyan pesszimisták a verseid, mi van veled, beteg vagy, vagy rosszul mennek a dolgaid? Nem mennek a rosszul dolgaim, én mindig azt mondom, hogy az egy pillanatnyi felvétel. Egy vers, egy pillanatnyi felvétel, és lehet, hogy pont mindig abban az állapotban vagyok, amikor rossz paszba vagyok, és olyan vers jön le. De vannak, amikor egészen jó versek jönnek le, úgyhogy ezt nem lehet úgy előre eltervezni, hogy én most olyan jó verset írok.
Felháborodás, irónia, és a magyarság tudat is megjelenik ezen túl a verseiben. Öntől idézek, amikor azt mondom, hogy a világot akartam megváltani, de rájöttem, hogy egyedül nem megy, és támogatóim nincsenek. 7 saját verses kötete jelent meg, az első ugye már többször említésre került, a Férfi ének, ez 2012-ben, az utolsó pedig, ahogy említette is, Egyedül Európában idén. Ide a stúdióba elhozta nekünk mind a 7 verses kötetét, és én is látom itt sorban a könyveket. Meséljen ezekről egy kicsit, milyen itt látni őket, olyanok, mintha a gyermekei lennének? Ki tudna emelni esetleg egy kötetet, ami a legközelebb áll önhöz, amit a legfontosabbnak tart?
Visszatérve a kérdésnek az első felére, ugye, hogy megváltani a világot. Amikor az egyetemen voltam, tanított Bodor Pál diurnusz erdélyi író. Elég jó viszonyban voltam vele, hát ugye, mint földi, és neki is elmondtam, hogy milyen álmaim vannak, milyen vágyaim vannak, mit szeretnék. Ugye ő már ismert író volt. Olyan nagy álmokat, vágyakat adtam elő neki, hogy ő mondta ezt, hogy Józsikám, ne próbáld fölfalni a világot, mert úgysem megy. És akkor ez úgy megmaradt bennem, és ezt is így szoktam néha, hogy nem megy. Tehát írtam már 7 könyvet, sok mindent elértem, átjöttem egy hátizsákkal Magyarországra, semmim nem volt. Gyakorlatilag most eléggé egyenesbe került az életem, egyetemet elvégeztem, könyveim jelentek meg. Én is megkérdezhetem, hogy mi van még, vagy mit, mi az, ami még kellene, vagy mi az, ami boldoggá tehetne, vagy így sok kérdés fölmerül bennem is, de tehát itt a könyvekre visszakanyarodva, valóban minden könyv, tehát amikor megjelent az első könyvem, tehát a férfiének, hát az nekem tényleg egy olyan, egy irodalmi csoportba jártam, a Lirikusok Irodalmi Kör volt a neve a 6. kerületben, ezt ott adták ki az első könyvemet, és egyszerűen el se tudtam hinni, hogy úristen, hát megjelent a könyvem, vagy megjelenhet könyvem, holott nekem még csak az egyszerűen búza az élet, ami házilag gyártott, úgymond egy piros vászonnal bekötött könyveske volt, és amikor megjelent a férfiének, hát én annyira boldog voltam, hogy én azt hittem, hogy most tényleg holnap nem kell fel a nap, vagy egyszerűen nem tudtam el, nem, most se tudom elmondani igazából, hogy azt az érzést, amit akkor éreztem, és ott szerveztek könyvbemutatót, Tarján Györgyi színművész szavalta a versemet, akkor Vennes Emmi színművész szintén szavalt egy másik verset, akkor Boldogi Szabó Levente zenész előadó művész kíséretében. Tehát ott az az egész forgatag, ami történt az első könyvemnek a megjelenésével, olyan kis mámort ültetett az agyamba, hogy úristen, de jó. Tehát ez nagyon nagy dolog az ember életében egy könyvet megjelentetni, mert ugye az utóbbi időben is sok mindenkitől hallom, hogy egyre nehezebb, hát a kiadók sem a legkorrektebbek, tehát van, ahol nem azt kapják, amit szeretnének, de nekem gyakorlatilag a férfiének az mondhatom, hogy az, amit szerettem volna. Hát és itt ugye első versekötetem, és itt írtam is a mint szerző a jegyzetben, hogy hát ezek a versek sokáig érlelődtek a fiókban. 90-től eltelt több mint 15 év, amíg megjelent az első könyvem. Igazából ez volt az a fordulópont az életemben, amikor megjelent a férfiének, és azt mondtam, hogy na, itt most nem szabad abba hagyni. Bármi áron is ezt csinálni kell, ameddig az erőd, energiát bírja. Amikor a szóba esik, hogy a kiadás, tehát van a második könyvemet, a Kifosztott Szépséget is, ezt magánkiadásban adtam ki. A többinél, a Golgota Virágnál már találtam szponzort, az Élet Bolondjánál is találtam, az Egymarék Szerenádnál is. Jó érzés volt, mert egyszerűen van, nagyon sokan vannak, hogy nem tehetik meg, nem tudják azt az összeget kifizetni, amit mondjuk egy kiadó kér, mondjuk egy 120 oldalas könyv megjelentetéséért.
Látom itt a könyveknek a borítóját, hogy milyen szép színesek, ugye a férfiének egy erős piros hatás látható rajta, a Kifosztott Szépség az inkább szürkés-feketés, az Élet Bolondja is nagyon egy letisztult, bordós-fehér színű, és az Egyedül Európában pedig egy sötét alak, egy árnyék látható, a háttérben pedig homályosan az Európának a színes térkép ábrázolása. A verseinek az üzenete is ilyen színes. Mi az, amit mindenképpen szeretne átadni az olvasóinak? Meg tud fogalmazni egy ilyen mottót, amit mindenképpen bele akar írni így a verseiben? Vagy a tartalom, az üzenet az mindig változik, formálódik, és az is ilyen sokszínű?
Csoportosítani tudnám a könyveket. Ugye az első kettő, a férfiének és a Kifosztott Szépség, az úgy minőségben, kategóriában úgy valahol egy síkon vannak. Tehát ebbe a két könyvbe benne vannak a korábbi versek, amit még a Gyulafehérváron írtam, Erdélybe írtam, nagyon sok efféle vers van benne. Aztán utána jön a Golgota Virág, az már egy kicsit, úgymond az egy kicsit már úgy, ugye már szívtam a magyar levegőt, tehát itt már láttam, hogy könyveket, hogy működik a könyv ki, hogy kell könyvet kiadni. Gyakorlatilag volt tapasztalatom, és ez a könyv hozta az áttörést az életemben. Ez volt az a könyv, amivel kikerültem az ünnepi könyvhétre. Ez az első olyan könyv, amit a Rím könyv kiadó adott ki, amikor megszervezte, hogy én dedikálhattam az ünnepi könyvhéten az érdeklődőknek, és ez is egy akkora élmény volt számomra, mert én azt hittem, hogy oda én nem kerülhetek ki, tehát oda ilyen kis halandó ember, mint én, egy Gyergyó szentmiklósi költő, író, tehát nem kerülhet, de azért csak eljött az a pillanat, amikor a Golgota Virág, tehát érdekes a címe is, tehát hogy a szenvedés, tehát itt a Madár János írta itt az előszóban is, hogy szüleitől, szülőföldjétől elszakított, elküzdött ember fájdalmát, a hazátlanság érzetét, sok mindennel pereskedik a költő, és ezt ebbe a verses kötetbe próbálja belesűríteni, és ez valóban így van, hogy hát ilyen lépcsőfokok vannak. Ez volt a harmadik. A következő az élet bolondja, ami szintén egy forduló pont az életemben, mert ezt egy másik kiadó adta ki, az Apostrof kiadó. Ez egy nagyon kedves könyv számomra. Nagyon sokat tudnék belőle idézni. Nagy vonalakba próbálom elmondani, hogy az élet bolondja az egymarék szerenád és a törékeny tekintet, ez a három könyv, ez mintha egy trilógia lenne. Mind a három könyvet ugyanaz a kiadó adta ki, körülbelül tartalomban is ugyanannyi, tehát ilyen 130 oldalnyi anyag van benne mind a háromba, tehát úgy formailag is, kivitelben is gyakorlatilag a versek formája stilisztikailag hasonlítnak egymáshoz, és ezt így úgy is említem, mint az életemben ez a három könyv, ez a trilógia. Tehát, hogy a versek minősége, sokasága, a kiadó, minden ugyanaz. Az Egyedül Európában is ugyanaz a kiadó adta ki az Apostrof, de ott már az egy másik dimenzió, az már egy másik lépcsőfok. Tehát gyakorlatilag ez a három könyv, ezt mondhatom, hogy ez egy ilyen vers trilógia.
Köszönöm szépen. Mai vendégem Ambrus József volt, aki erdélyi származású magyar költő. A Hitvalló című műsorban beszélgettünk az ő könyveiről, a költészetéről, erdélyi származásáról és a hitéletéről. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Ambrus József költővel Tamás Falvi Hanna beszélgetett.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.